Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Billie Eilish, többek között ők a leginkább kedvelt példaképek a 14-18 éves gimnazista korosztály körében, de a listán szerepel Albert Einstein és Coco Chanel is. A megkérdezett fiatalok, akiket az Engém Akadémia tudatos pályaválasztásban segít és a külföldi tanulmányokra készít fel leginkább, a kitartást, a tudást és persze a sikert értékelik. Bíró Ágotával, az akadémia vezetőjével Pélinek Kata beszélgetett.
Egy elismert és híres magyar rendező Amerikában tartott egy ottani rangos egyetemen előadást, természetesen a filmről. Az egyetem vezetője, amikor végig kalauzolta őt például a parkon is, akkor azt mondta, hogy nézzen körül, már most lehet látni, hogy az egyes hallgatók milyen pályára fognak majd menni, milyen ambícióik vannak, hiszen már a magatartásukon, sőt az öltözködésükön is lehetett látni, hogy kiből lesz az ország vezetője, vagy esetleg egy sikeres cégnek a vezetője. Tudatosság volt ebben a korosztályban. Az önök felmérése szerint, amely alapvetően ugye példaképek kiválasztásával foglalkozott, mennyire tükröződik vissza egy ilyenfajta tudatosság ebben a generációban?
Sokkal tudatosabbak, mint azt gondolnánk. Ezekből az adatokból az is látszik számunkra, hogy azért a social media nagyon irányítja az ő figyelmüket. Tehát hiába Magyarországon élnek, mondjuk a példaképeik nagy része, jelentős része például külföldi. Értékelik a kitartást, tudást, a társadalmi felelősségvállalást, a nagy teljesítményt, az olyan extra dolgokat, ugye ezek a történetek kerülnek elő a leggyakrabban a médiában, és ezekkel találkoznak ők a leginkább. És egyébként a diákjainkon azért azt látjuk, hogy elkezdenek eléggé kritikusan gondolkozni ezekről a történetekről, amit egyébként a médiában látnak. Nem minden olyan fényes, aminek elsőre látszik. Miközben látnak egy csomó inspirációt, ők ezt magukon átszűrjék, és el tudják dönteni, hogy nekik mi való.
Egy picit nézzük meg, hogy alapvetően milyen korosztályt vizsgáltak.
Gimnazistákat, tehát a hozzánk az Engém Akadémiára jelentkező 9-től 12-es gimnazistáktól kértük be a felvételiük során ezeket az adatokat. Úgy szólt a kérdés, hogy ők kivel találkoznának a legszívesebben. Tehát megkérdeztük tőlük, hogy miért. Így próbáltuk meg feltérképezni, hogy kik azok a példaképek, akikre odafigyelnek. Egyébként nem mindig pozitívat említettek, de azt utána megmagyarázták, tehát olyan negatív szereplőkkel is szívesen találkoznának, akiknek a viselkedését ők meg akarják érteni, tehát valami, aki valami olyat tett az életben, ami nekik nem tetszett, de szeretnék jobban érteni, hogy mi motiválta őket. Ez azért a kisebb százalék, ez sokkal inkább említettek olyanokat, akik valamiért nagyon érdekli őket, és ebben valami pozitív dolog volt, vagy azért, mert nagy teljesítmény, vagy azért, mert nagyon érdekes számukra az az illető személy.
Önök ezeknek a fiataloknak a karrierkezdését, továbbtanulását is elősegítik. Lehet-e valamiféle korrelációt találni a között, hogy kik a hírességek, vagy kik a példaképek, és hogy milyen irányba szeretnék a saját életüket tovább vezényelni?
Rendelkeznek egy különleges motivációval. Tehát mindenképpen szeretnének találni valami olyan dolgot, ami nem alapvető, hogy mindenki keres egy ilyet már gimnazista korukban, ami passzol az ő személyiségükhöz. Tehát szeretnék megérteni, hogy mi lesz az, amiben ők úgymond nagyot alkothatnak. És pontosan ezzel foglalkozunk, hogy megadjuk azt az önismeretet, hogy mondjuk van, aki azzal jön, hogy ő startupot akar csinálni. És akkor lehet, hogy egy olyan háttérből érkezik, hogy nagyon jól programozik, de közben rájön, hogy lehet, hogy a cégvezetése ő nem annyira alkalmas, és ezért jó szövetkeznie valakivel. Átszűrjük önmagukon ezeket a vágyakat, vagy ezeket az ideálképeket, és én azt gondolom, hogy éppen ezért lesznek ezek a fiatalok olyan munkavállalók, akik reálisabb elképzelésekkel rendelkeznek önmagukról, és kicsit pontosítani tudják az ideálképből a céljaikat. Mert ugye az, hogy olyan legyek, mint Elon Musk, most szándékosan említem őt, mert az ő neve nagyon gyakran felmerül. Ugye feltetjük a kérdést, hogy pozitív vagy negatív, én itt most ítélet nélkül szeretnék beszélni. Amire a legjobban felnéznek Elon Muskban, az a vállalkozói ambíciója, a kockázatvállalása, a technológiai újítások, ezeket említik. Én azt gondolom, hogy azért az is benne van, hogy ő nagyon látható, illetve hogy van egy víziója a jövőről, és ez nyilván a fiataloknak nagyon fontos. És akkor utána lehet külön beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy van vállalkozói ambícióm. milyen az a feladatkör, mit fogok ott csinálni. Nyilván a gimnazist ezeket még nem tudják, és a mi szándékunk az, hogy minél jobban megismerjék, hogy ez mit jelent, és megnézzék, hogy vajon én most elég kockázatvállaló vagyok-e ahhoz, hogy vállalkozó legyek, és ha nem, akkor hogy tudok abban fejlődni.
Van egy olyan kimutatásuk is, hogy a példaképek választásánál mekkora a férfiak és a nők aránya. Egyértelműen látszik, hogy olyan több mint 70%-ban férfi hírességeket választottak példaképül, és a maradék 28-30% ugye a nő. Nagyjából jól reprezentálja azt, hogy a világban mekkora szerepe van a férfiaknak és a nőknek. Mondjuk a sikeresség, a vezetés, a vállalatvezetés vagy a politika területén. Hogyan látja ezt?
Most az látszik a világban, hogy igen, sokkal több a férfi vezető. Mit tudunk tenni már középiskolás korban azért, hogy a diák lányok ambícióit is növeljük, és azt az önbizalmat már most megkapják, hogy igen, belőlük is lehet vállalkozó, vagy űrmérnök, vagy olyan szakember, aki sikeres lesz, és én nagyon büszkén mondom, hogy például az Engém Akadémián van is egy ilyen támogató női kör, ugye mi mindent angolul csinálunk, tehát az a neve, hogy Women's Network Society, ez egy diák közösség, amit diák lányok alapítottak, vezetőnőket hívnak meg, mindenféle beszélgetéseket folytatnak, és megpróbálják megérteni, hogy nekik egymástól is akár, vagy tőlünk, mint szervezettől, pedagógusoktól milyen segítségre van szükségük ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Úgyhogy ebből a szempontból én nagyon bizakodó vagyok, hogy az ő felnőtt életükben talán már jobb lesz a helyzet.
Mekkora a magyar példaképek aránya?
Fiatalok folyamatosan a nemzetközi csatornákról, nemzetközi médiából tájékozódnak, tehát kevésbé fordul a tekintetük Magyarország felé. Én azt gondolom, hogy itt az lenne a reális, hogyha mind a kettő egyformán jelen lenne, itt most biztos, hogy van egy eltolódás, és azt gondolom, hogy ez olyan szempontból érdemes foglalkozni, hogy végig kell gondolnunk, hogy kik azok a személyek, akikről érdemes beszélgetni, kik azok a példaképek, akiket érdemes lenne jobban megmutatni. A diákok nagyon sok szakemberrel tudnak találkozni, magyar szakemberekkel, akik megmutatják a szakmájukat, és például legutóbb is voltunk egy nagyon sikeres magyar cégnél, a Semilabnál látogatóban, ahol megismerhették a diákok, hogy ott milyen munka folyik, hogy ezt magyar fizikusok alapították, hogy lettek világszerte sikeresek. Tehát azt gondolom, hogy ebben egy nagyon nagy felelőssége van az oktatásnak, és hát azért a közoktatásban talán ez kevésbé van jelen, hogy valódi cégekkel, valódi sikerekkel tudnak találkozni. Mi erre nagyon nagy hangsúlyt teszünk, hogy az itthoni példaképeket is megismerjék a diákjaink, és inspirálódjanak belőle.
A privát környezet az mennyire szerepel inspirációként, példaképként?
Sok diák jelöl meg olyan fontos embert, aki az ő közvetlen környezetében van, egy pedagógus, egy családtag. Szerintem ez azért nagyon jó, mert ebből mindig az látszik, hogy ők egy biztonságos, jó környezetből jönnek, és egyébként, amikor dolgozunk a diákokkal, és megkérdezzük őket, csinálnak valami érdekeset, mondjuk volt egy diákunk, aki ilyen robotokat épített, egyébként egy lány, ez külön jó hír, és akkor azért megkérdeztem, hogy kezdett ebbe bele, és mondta, hogy nagyon sokat dolgozott együtt az apukájával. Tehát nyilván a szülőknek, nagyszülőknek óriási szerepe van, és mindig van lehetőség bevonódni ebbe a munkába, ami a pályaorientációt jelenti. Mi egyébként azt látjuk, hogy a szülők is nagyon szívesen jönnének hozzánk ilyen céglátogatásokra, vagy szakértői beszélgetésekre, mert annyira inspirálja őket, hogy hát az ő tanulásuk során ez kimaradt.
Az elmúlt percekben Bíró Ágotát, az Engém Akadémia vezetőjét hallották itt a Trend FM-en.
Ó, Ió, Tió, Átió, Innováció. Ha vége a hétnek, az csak egyet jelenthet. Minden pénteken 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
A telefonban a túlsó végén Birkner Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Ugye korábban valamikor nyáron beszéltem valamelyik kollégájával, de lehet, hogy az elnök úrral arról, hogy lesz itt lehetőség ősszel, mégpedig meglehetősen komoly összebe mint egy 70 milliárd forintos összegbe különböző pályázatokra, de akkor még csak úgy a főösszegeket tudtuk, hogy ennek ez két részből áll, egy 60 milliárd forintos, illetve egy 10 milliárd forintos pályázati lehetőségből. Nézzük ezeket, kezdjük azzal, ami a KKV-k, tehát a kis és közepes vállalkozók innováció piacra lépésének támogatását illeti, ez egy 60 milliárd forintos összeg. Mik a fő paraméterek, mire lehet ezt fordítani, és kik jelentkezhetnek? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Tulajdonképpen, ha engedjenek, hogy azzal kezdjem, hogy a Magyar Innovációs Szövetség, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a miniszterúrral, illetve Nemzeti Innovációs Ügynökséggel kötöttünk egy stratégiai megállapodást, hiszen mi egy az innovációt képviselő nagy jelentős civil szervezet vagyunk, annak érdekében, hogy mindig tudjunk időben az állami nagy fejlesztési lehetőségekről, és lehessen véleményt alkotnunk, a vállalkozásaink fogalmazhassák meg a véleményüket a különböző kiírásokkal kapcsolatosan, és ez a folyamat nagyon, nagyon hatékonyan működik közöttünk, és tulajdonképpen ennek a része az, hogy most én nyilatkozhatok egyáltalán erről a dologról, és szívesen teszem, mert azt hiszem, hogy most a magyar gazdasági szereplőknek óriási szüksége van arra, hogy a kockázatok egy részét azt más forrásból fektessék be a saját fejlesztésekbe. És ez a bizonyos 60 milliárdos pályázat, amire most rákérdezett, ez pont erről szól, hogy olyan kis és középvállalkozásokat vár a kiíró, akiknek egyébként már majdnem kész termék vagy szolgáltatása van, tehát piaci érettség előtti szinten van. Ez technológiai fejlettségi szinten, ezt hatos szintnek hívják, 9 a teteje, akkor már készen van a termék és piaci érett, hogy ide az utolsó nagy lökés az tulajdonképpen ennek a pályázatnak a segítségével kapják meg pénzügyi forrásként a vállalkozások. 10 és 600 millió forint közötti pályázati összegre lesz lehetősége a vállalkozásoknak. Itt egyedül indulnak el a vállalkozások ebben a formában, és tulajdonképpen azt kell vállalniuk, hogy egy jó behatárolt időn belül bizony ebből a termékből vagy szolgáltatásból kézzel fogható dolog lesz, amit aztán majd a piacon el tudnak adni. Tehát ez tulajdonképpen a piacra vezetés előtti utolsó kockázatos résznek a kettős felelőssége. A magyar állam a Gino Pluszon keresztül támogatja azt, hogy minél több ilyen típusú termék szülessen a KKV-k esetében. Beadási határidő, mert ugye ezek ilyen fontos ügyek. Két nagy csomópont lesz egy novemberi, meg egy januári, amit vállal a kiíró, és ez nagyon fontos, hogy március el fogja bírálni ezeket a pályázatokat, és tulajdonképpen akkor márciustól megindulnak ezek a fejlesztések, és hát azt reméljük, hogy a 2026-os, 27-es évben már a gazdaságban is jelen lesznek olyan termékek, szolgáltatások, amik ennek a pályázatnak köszönhetően születnek, és hát reméljük, hogy több száz olyan KKV kap majd forrást Magyarországon, akinek egyébként ilyen típusú fejlesztése van szüksége.
Na nézzük, van egy másik, ez pedig a nagyvállalati fókuszterületi innovációs program. Ez 10 milliárd forint, és itt mit kell tudni? Ez nyilván ez már nagyon célzott projekt, ahogy én figyelem.
Igen, ez egy nagyon érdekes program. Ez nekem nagyon tetszik. Régóta hiszünk ebben, hogy a Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok, amelyek vagy magyar, vagy külföldi tulajdonúak, minél inkább vonják be a környezetüket abba az innovációs vagy kutatásfejlesztési láncba, amit ők belülről csinálnak. Mert ugye azért jellemzően a nagyvállalatok belülről oldanak meg egy csomó mindent, ez pont arról szól, hogy nyissanak kifelé. Tehát a K+Z folyamataiknak valamely elemét vagy vállalat, tehát társvállalatnak, vagy kutatóintézetnek, tehát tudásszervezetnek nyissák ki. Ezt egy nyílt innovációs folyamatnak hívja ma a szakirodalom, de nem akarom így elvinni a szakirodalom, a lényeget szeretném elmondani. Végül is az a fontos, hogy a nagyvállalatok egyetemekkel vagy kutatóintézetekkel hosszú távú együttműködést hozzanak létre, több évre szóló közös fejlesztést, másfél és 3 milliárd forint közötti támogatási összeggel, hozzanak létre akár közös labort vagy laborokat, ott minél több olyan dolog szülessen, amiből majd a nagyvállalatnál termék születik, vagy szolgáltatás születik, és vonják be a magyar tudásszervezeteket minél nagyobb mértékben. Ugye az összeg az már mutatja azért a kereteket, hát ilyen 3-6 nagyvállalat támogatására lesz forrás, illetve úgy fogalmazok, hogy 3-6 nagyvállalat és tudásszervezet támogatására lesz forrás, és ez tulajdonképpen megindítja azt a folyamatot, hogy részt veszünk ezeknek a szuper multinacionális vállalatoknak, mármint a magyar tudásszervezet részt vesznek a termék és szolgáltatás és kutatásfejlesztési folyamatában, ami szerintem úgy kell, mint egy falat kenyér.
Egy utolsó kérdés, csak úgy megütötte a szemem. Ugye nagyjából most hirdetik ezt, novemberiek a jelentkezési határidők, de a döntés az csak március. Tehát a cégek, akiknek igyekezniük kell, hogy beadják a pályázatot, de a döntéshozók, mintha több időt kapnának. Miért van ez így?
Hát tulajdonképpen azért azt kell mondjam önnek, hogy aki most akar nekiállni KKV-ként vagy nagyvállalatként egy ilyen pályázatnak az összeállításának, tehát úgyhogy nincs előzménye ennek a dolognak, az kevés idő, tehát a pályázat összeállítása is azért arról szól, hogy nyilván a már meglévő folyamatokba száll be a kiíró azzal, hogy bizonyos kockázatot, pénzügyi kockázatot átvállal. Tehát, és egyébként nem számít soknak a bírálatidő. Mert hogyha márciusra kihirdetik és el tudnak indulni a projektek, a fél éven belüli meghirdetéstől a projektindulásig eltelt idő, az egy normál idő a K+S-i, tehát a kutatásfejlesztés innovációs rendszerben. Szóval ez egy ilyen jól belátható idő, és egyébként meg a bírálók is többkörös bírálaton mennek majd keresztül ezek a pályázatok. Nem baj az, hogyha többször megnéz, és végül a legjobbakat választják. Én ezzel azért alapvetően egyetértek, mert inkább szálljunk több időt a bírálatra, de azok olyan pályázatok legyenek, amire mindenki nagyon büszke lesz.
Értem, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Birkner Zoltánt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökét hallották. Mi eleget teszünk rövidesen kötelezettségünknek, majd közlekedési információkat hallhatnak. 8 órakor pedig friss hírek jelentkezünk itt a 94.2-n.